A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén a 34. Zsoltár első versét énekeljük. Gyülekezet foglalja el helyét, és a 161. dicséretünk első 4 versét énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből, a soron következő részből, a második rész első 13 verséből.
Fiam, te azért erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok tanú jelenlétében, azokat bízd hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasok lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az... Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, akit ő harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Fontold meg, mit mondok, mert az Úr megértést ad majd neked mindenben. Emlékezz meg arról, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halottak közül, aki a Dávid magvából való, az én evangélium szerint, amelyért még bilincseket is szenvedek, mint egy gonosztevő, de Isten beszéde nincs bilincsbe verve. Azért mindent eltűrök a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez. Ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Gyertek testvérek, imádkozunk. Köszönjük Istenünk, hogy mi tudhatjuk, és mi tudjuk azt, hogy te vagy az egyetlen, örök, hatalmas Isten, aki mindeneket teremtettél, és mindenekről gondoskodsz. Köszönjük ezt a délelőttöt, amikor közösen együtt magasztalhatunk, és együtt dicsőíthetünk téged. Köszönjük ezt a lehetőséget. Köszönjük, Úr Jézus, azt is, hogy te nem csak megváltottál bennünket, és életet adtál nekünk, hanem gondoskodsz rólunk, gondoskodsz a mi lelkünkről, és úgy is, hogy elünk adtad elődeinket, a hithű apostolokat, tanítókat, akik készek voltak szenvedni is az igéért. Köszönjük, hogy ezt példaként is adod elénk, és a mai napon is vannak ilyen hithű testvérek. Kérünk, bocsáss meg, hogy mi mégis olyan sokszor, ha a lélek harcaiba keveredünk, akkor elbukunk, és azért bukunk el, mert nem figyelünk rád, nem nyúlunk az igéhez, és nem vagyunk hozzád hűek. Kérünk, taníts minket úgy harcolni, hogy elnyerhessük az élet koronáját. Köszönjük, hogy ebben útmutatást adsz, kérünk mai napon is, add az igédet, add, hogy megértsük és befogadjuk azt. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a már felolvasott igéből hirdetem nektek, Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből, a második rész 11-től 13-ig terjedő verseiből. Igaz beszéd ez, ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 246. dicséret 4. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található a felolvasott helyen, Pál apostolnak Timóteushoz írott 2. levelének 2. részéből az 1. 7 versben. Fiam, te azért erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok tanú jelenlétében, azokat bízd hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt harcosává fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Fontold meg, amit mondok, mert az Úr megértést ad majd neked mindenben. Amen. Gyülekezet foglalja helyét. Kedves testvérek, halála előtt vagy már jóval korábban sok ember ír végrendeletet. Ebben rendelkeznek arról, hogy vagyonuk, anyagi javaik hová kerüljenek haláluk után, gyermekeikhez, unokáikhoz, de ne maradjanak ki, esetleg a rokonok sem, ha van annyi. Ne lehet megajándékozott egy-egy intézmény vagy szervezet is. Nagyon fontosnak tartja sok ember, legalábbis akinek van mit örökül hagynia, azért ezt hozzá kell tenni, akinek van mit örökül hagynia, fontosnak tartja, hogy előre elrendezze, hogy ki mit fog kapni. Természetesen van kötelező rész, ugye a gyermekeknek, házastársnak, de mégis van a vagyonnak egy olyan része, ami felett szabadon rendelkezhetnek. De a legtöbb végrendelet semmit sem szól a lelki, szellemi javakról. A nem földi, hanem mennyei gazdagságról, mennyei vagyonról. Pedig nem mindig volt ez így. Bullinger Henrik például az 1564-ben dühöngő pestis fenyegető közelségében megírta végrendeletét, ami nem volt más, mint egy hitvallás. Aztán ő túlélte a pestist, és végül is ez a hitvallás lett a református egyháznak az egyik legfontosabb hitvallása, a 2. helvét hitvallás, mert ezt a végrendeletet széles körben megismerték, és a hívő nép úgy találta, hogy igen, ebben mindaz benne foglaltatik, amiben mi hiszünk. Tehát volt régen ilyen végrendelet is, ami nem a földi vagyonról, hanem a mennyei gazdagságról rendelkezett. És hát ezt látjuk Pál apostol Timóteushoz írott 2. levelében is, mert ebben a levélben búcsúzik szeretett tanítványától, munkatársától, az ifjú Timóteustól, és ez a levele olyan, mint egy lelki végrendelet. Ezekben a versekben, amelyeket most olvastam fel, arra nézve ad útmutatást Timóteusnak, így végrendelkezik Timóteus felé, hogy miképpen élje hívő életét, és miképpen vezesse a rábízott gyülekezetet. De ezek a gondolatok nem csak Timóteus számára voltak fontosak, hanem a mi számunkra is azok. Hiszen mindenkire rá van bízva valaki más. És a leghétköznapi hívő ember is felelős azért, hogy elmondja a bizonyságát, elmondja az evangéliumot mások felé. És ezért van felelőssége minden hívő embernek. Nincs olyan hívő ember, akinek ne lenne szolgálata, vagy ha nincs szolgálata, az nagy baj. Minden élő hitre jutott ember megtalálja maga szolgálatát, amit az Úr bízott rá. És ebben a szolgálatban nekünk forgolódnunk kell. ebben a szolgálatban úgy kell élnünk, ahogyan Pál apostol ezekben a versekben elmondja. És úgy kell bizonyságot tennünk mások felé. Először is azt mondja Pál, hogy Timóteus legyen hűséges tanító. Világosan előttünk áll a tanításnak a láncolata. Hiszen így olvassuk az igében, hogy Timóteus Páltól hallotta az evangéliumot, az igazság beszédét, aztán arra kérte Pál, hogy ő adja tovább hűséges embereknek, méghozzá olyan embereknek, akik majd alkalmasak arra, hogy tovább hirdessék azt másoknak. De Pál sem maga találta ki az üzenetet. Ugyan nem itt beszél erről, hanem a Galatákhoz írott levélben, de így mondja, tudjátok meg testvéreim, hogy az általam hirdetett evangélium nem emberektől való, mert én sem emberektől kaptam, nem is tanítottak arra, hanem Jézus Krisztus kijelentése által. Tudjuk, hogy Pált, akkor még Saulust, Jézus Krisztus a damaszkuszi úton szólította meg, mérhetetlen fényözönben, hogy belevakult Pál, de aztán egy levelében pedig arról olvasunk, hogy elragadtatott a harmadik égig, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem mondhat el másoknak. De bizony hallott olyan beszédeket is bőven, amelyeket elmondhatott másoknak. És ezért írhatta Pál apostol, hogy nem emberektől vette az evangéliumot. Nem is tanították rá, hanem magától Jézus Krisztustól kapta, és ezt adja tovább Timóteusnak. Tehát előttünk áll egy láncolat, Jézus Krisztus. Jézus Krisztus elmondta Pálnak, Pál elmondta Timóteusnak, Timóteus el kell, hogy mondja hűséges embereknek, akik majd továbbadják másoknak. És ez a láncolat itt nem akadt meg. Nem csak ez az öt személy, ez az öt generáció, hogy így mondjam, részesedett ebben az evangéliumban, ebben a tanítási láncolatban, hanem ez ment tovább évszázadokon, évezredeken keresztül, amíg elérkezett hozzánk. És mi is egyszer hallottuk valakitől, hallottuk hűséges emberektől, hallottuk azoktól, akik alkalmasak voltak a tanítás továbbadására, és Isten kegyelméből ezt meghalva újjászülethettünk. Nem ezek a hűséges emberek szültek újjá bennünket, hanem az történt velünk, ami Lídiával is történt, hogy az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál apostol hirdetett. Igen, ez a hitre jutásnak az útja, módja, hogy Isten megnyitja a szívünket, hogy figyeljünk arra, hogyha valaki számunkra hitelesen és tisztán elmondja az evangéliumot, a Jézus Krisztus kereszthaláláról és feltámadásáról szóló örömhírt. Igen, mert erről is kell beszélni, hogy ez a tanítás, amit Pál apostol Jézus Krisztustól kapott, és tovább kellett adnia, és amely nemzedékről nemzedékre tovább öröklődött, ez arról szól, hogy Ádám és Éva kiüzettek az Éden kertjéből, mert rosszul döntöttek, mert Isten ellen döntöttek, és nem kértek Isten szeretetéből és kegyelméből, és ezért mi már azon kívül születünk, az Édenkerten kívül születünk, és születésünknél fogva nem vagyunk az Isten országának az állampolgárai. És Istentől távol, elveszett állapot, kárhozat vár ránk, de Isten az ő nagy szeretetéből elkészítette a hozzá visszavezető utat, amely nem valami tanítás, nem valami okos tanácsoknak a gyűjteménye, hanem egy személy, Jézus Krisztus, aki a mi bűneinkért halt meg a kereszten, és feltámadt a harmadik napon. Ez az a tanítás, amit Pál elmondott Timóteusnak, Timóteus elmondott hűséges embereknek, és a hűséges emberek is tovább mondták és tanították másoknak, és ez az, ami eljutott hozzánk, és hogyha Isten kegyelméből, Szentlélekkel és erővel jutott el hozzánk, akkor a mi szívünket is megnyithatta Isten, hogy figyeljünk erre a beszédre. De itt van az is, hogy a tanítókra bizonyos követelmények vonatkoznak. Az egyik a hűség, a másik pedig az alkalmasság. Így mondja Pál Timóteusnak, azokat bízd hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Tehát a hűség és az alkalmasság az a két követelmény, amit minden tanítónak, sőt minden bizonyságtevőnek tevőt jellemeznie kell. Alkalmasnak kell lennünk arra, hogy tovább mondjuk az evangéliumot. És Isten bennünket alkalmassá tesz. Nyilván nem kell mindenkinek tanítónak lennie. Erről Pál apostol beszél is, hogy ne legyen mindenki tanító. De azért, amikor elmondjuk az evangéliumot másoknak, akkor mégiscsak valamilyen értelmes módon kell elmondani. Mert az örömhír az nem egy érzelmi lángolás csupán, bár az is van benne, hanem egy Isten lelke által logikába rendezett, logika alapján rendezett mondani való, amit meg kell tudnunk fogalmazni, és el kell tudni mondani másoknak. Különben hogyan tegyünk bizonyságot, különben hogyan mondjuk el másoknak az evangéliumot. És ebben nekünk hűségeseknek kell lennünk. Tehát nem mondhatjuk akárhogy, és nem mondhatjuk a magunk kénye kedve szerint. Nekünk is tovább kell mondanunk. A második gondolata Pálnak az, hogy Timóteus legyen jó vitéz, méghozzá Jézus Krisztus jó vitéze. Ebben a versben a legfontosabb, vagy két versben a legfontosabb a szenvedés vállalása és az elegyítetlenség. A szenvedés vállalása, hiszen háború van. Háborús körülmények között kell élnünk, ellenségeskedés vesz körül bennünket. Aki ezt nem látja, nem tapasztalja, nem érzi, aki teljes békességben élhet, az valahogy ebből a háborúból megpróbálja kihúzni magát, ha csak nem állt az ellenségnek az oldalára. Mert háború van Isten és a sátán között, és bár a sátán már legyőzött ellenség, de még utóvét harcait folytatja, és ezek az utóvét harcok is igen kegyetlenek. A hívő élet nem egy kényelmes élet. Úgy, ahogyan a fizikai értelemben vett katonaság során is, a kiképzésben, sőt, a szolgálat egésze alatt meg kell tanulni a céltudatosságot, a szigorú fegyelmet, és a parancsnok iránt tanúsított feltétel nélküli engedelmességet, úgy kell a hívő embernek is mindezeket megtanulnia. Háború esetén pedig el kell viselni az összecsapást, az üldözést, esetleg még a fogságot is, és mindez szenvedéssel jár. És bizony, amikor mi másoknak vallunk a hitünkről, amikor másoknak elmondjuk Jézus Krisztus keresztjét és üres sírját, az ő váltság, halálát és feltámadását, hát nem néznek sokan bolondnak bennünket? Háború van, és ebben, ha nem is fizikai szenvedéseket kell vállalnunk, de lelki szenvedéseket mindenféleképpen. A másik dolog a szenvedés vállalásán túl pedig az elegyítetlenség, hogy ne elegyedjünk bele az élet dolgaiba. Mert nem lehet kétfelé sántikálni. Jézus is azt mondja, hogy nem lehet Istennek és a mammonnak szolgálni. Vagy az egyiket szereti az ember, vagy a másikat. De nincs olyan, hogy mind a kettőt. Ezt mondta Illés is ott a Kármel hegyén, hogy meddig sántikáltok ti még kétfelé? A jó vitéznek, Jézus Krisztus jó vitézének két célja van. Az egyik természetesen a győzelem, erről nem is beszél Pál apostol, mert ez magától értetődő, de a másik az, hogy megnyerjük annak tetszését, aki harcosává fogadott. Azaz a cél a győzelem, és mondjuk így, hogy a kitüntetés. Vajon mi nem kényelmesedtünk el, és hogyan vagyunk a feltétel nélküli engedelmességgel? És hogyan vagyunk a keveredéssel? Vajon nem folyunk bele a mindennapi élet olyan dolgaiba, amelyekről azt mondja Pál apostol, meg azt mondja Illés, meg az egész Biblia, hogy ne keveredjünk? Mert mi közössége van hívőnek a hitetlennel? Vagy mi közössége van annak az embernek, aki élő hitre jutott, és Istent keresi, az ő akaratának akar engedelmeskedni, azzal a másikkal, aki meg éppen, hogy mindent pontosan fordítva akar csinálni. És ez bizony a felemás iga, amiben olyan sokan még házasságban is szenvednek. Aztán harmadjára Timóteus legyen szabályszerű versenyző. A versenyzőkre nézve a legfontosabb követelmény az állandó edzés és az önmegtartóztató élet. Ebben a levélben ugyan erről nincsen szó, de a használt képben mindez benne van, és Pál apostol erről nagyon bőségesen írt egy másik levelében, a korintusiakhoz írott első levelének 24. versétől kezdve. Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri jutalmat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Azok pedig, akik részt vesznek a versenyben, mindenben önmegtartóztatók. Ők azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én pedig nem céltalanul futok, és nem úgy viaskodom, mint aki levegőt vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, és szolgává teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, én magam nehogy alkalmatlanná legyek. Tehát ez az egyik fontos követelmény a versenyzők számára, az állandó edzés, önmegtartóztató élet. De a másik, amiről viszont itt ír Pál apostol, a szabályszerűség, a sportszerűség. Mert nincs csalás, nincs dopping, nincs ravaszkodás az igazi versenyzőnél. Mert ha felfedezik, akkor kizárják a versenyből. Vagy ha utólag derül ki, akkor elveszik tőle az érmet. És ugye eszembe jutott a 2016-os futball Európa bajnokság, ahol a magyar csapat becsületesen küzdött, Portugália viszont döntetlenre játszott, nem tudom, hogy a testvérek emlékeznek erre a 3-3-ra. És azért játszottak döntetlenre, hogy elkerüljék a következő, nehezebb ellenfelet. És én úgy gondolom, hogy bár ők jártak jobban, de a magyar csapat volt a sportszerűbb. És mi vajon a lelki dolgokkal foglalkozunk, a lelkiekre edzünk? Olyan sokan járnak fiatalok közül edzőterembe, de mi van a lelkükkel? Mi van a lelkünkkel? És a szabályszerűség? A hívő életnek ugyanis megvannak a maga szabályai. Hogy így mondjam, nincs bunda, nincs dopping, embereket nem lehet megtérésre juttatni pszichológiai módszerekkel, manipulációval, vagy csipolla stílussal. Nem lehet hátulról behágni, ahogyan Jézus mondja, hogy a pásztor az az ajtón megy be, a tolvaj az hátulról hág be. Nem lehet ilyen módszerekkel hirdetni az evangéliumot. Vannak olyan lelkészek, akik az érzelmekre hatnak, úgyhogy a fele gyülekezet elsírja magát, sőt, hallottam én már olyan prédikációt, hogy maga a lelkész sírta el magát. Hogyha ez a Szentlélektől van, mert azért ilyen is lehet, akkor az rendben van, de hogyha ez a pszichológiai módszerekhez tartozik, akkor nincs rendjén, mert ennek hatására senki se fog megtérni. Aztán Timóteus legyen fáradozó földműves, ugye ez a harmadik kép, amit Pál apostol itt használ. Az első, az, hogy hűséges tanító, ez nem kép, ez nem hasonlat, de a többi az kép, az hasonlat, jóvitéz, szabályszerű versenyző, fáradozó földműves. A földművesnek először is fáradoznia kell. Nincs ez kifejtve az igében, de egy jelzőként ott van, hogy fáradozó földműves. De ott van a másik oldal is, hogy ebből él. Tehát magyarul nincs aratás vetés nélkül. S hiába való a vetés szántás nélkül. Nem lehet semmit se megspórolni. Minden munkafázisra szükség van. Hiába való a kapálás, hogyha nincsen permetezés. És hiába való a kiváló termés, hogyha nem szüreteljük le idejében, hogyha lepotyog a fáról, és ott rohad a földön. De ott van a másik oldal is, neki kell először részesednie a termésből. És számunkra is felteszi Isten a kérdést, hogy vajon végzünk-e lelki munkát? Hogy vajon fáradtságos munkát végzünk-e lelki értelemben is? Hiszen, hogyha valakinek bizonyságot teszünk, elmondjuk az evangéliumot, az egy szellemi koncentrálás is. Egy párbeszédben kell figyelni arra, hogy mit válaszol a másik, és akkor Istenre figyelve kell megtalálni a viszontválaszt. Egy négy szem közti beszélgetésben egy óra alatt úgy elfárad az ember, hogyha igazán Istenre és igazán a másik emberre figyel, mint egy 8 órás kapálásban, csak persze más értelemben. És megbecsüljük-e azokat, akik nekünk szolgálnak? Mert a fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. És amikor azt látjuk, hogy Pál apostol mintegy végrendeletként ezeket a dolgokat köti Timóteusnak a lelkére, hogy legyen hűséges tanító, hogy legyen Jézus Krisztus jó vitéze, hogy legyen szabályszerű versenyző és legyen fáradozó földműves, akkor föltehetjük a kérdést, hogy mindezt hogyan? Hogyan lehetünk mi magunk is, és hogyan volt természetesen Timóteus? Hűséges tanítók, jó vitézek, szabályszerű versenyzők, fáradozó földművesek. Mi kell ehhez? Mert hogy ez magunktól nem megy, az biztos. Ezért kezdi azzal az apostol, ami ennek a fejezetnek az első versében van, fiam, te azért erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. Ezzel kezdi, mert belegyökerezve a kegyelembe, ahogyan a fák is megerősödnek, hiszen onnan nyerik a táplálékot, a nedvességet, de odaereszik a gyökereiket is, hogy egyre inkább a földbe kapaszkodjanak bele. Valahogy így kell nekünk is a kegyelemben megerősödnünk. És akkor leszünk majd olyanok, mint amilyen tulajdonságokat Timóteusról olvastunk. De ez a megerősödés is kegyelem. Hiszen a fa sem magától növeszti a gyökereit, hanem először felszívja a táplálékot, felszívja a nedvességet, és azért tudja a gyökereit beleereszteni a talajba. Hogyha nem lenne nedvesség, és nem lenne táplálék, tápanyag, akkor a fa elpusztulna, és semmiféle gyökeret nem eresztene. Tehát maga a megerősödés is Isten kegyelme, az se tőlünk van. Kegyelem az, hogy ilyenek lehetünk, ha ilyenek vagyunk, és kegyelem az, hogy egyáltalán megerősödhetünk ezekben a dolgokban. Minden kegyelem. És végül az utolsó versben azzal biztatja Timóteust, hogy fontold meg, amit mondok, mert az Úr megértést ad majd neked mindenben. Tehát fontolja meg Timóteus, de hiába fontolna bármit emberi értelemmel, hogyha az Úr nem adna neki megértést mindenben. És ezután következik az a néhány vers, amit lekcióként felolvastunk már, de én most nem olvastam fel az alapigének, de hadd utaljak rá, mert a továbbiakban a kegyelem eredetét világítja meg Pál apostol, éppen hogy Jézus Krisztus kereszthalálát, feltámadását és ennek saját életünkre történő alkalmazását, a megtérést. Hiszen ilyeneket mond Pál, azért felolvasom mégis ezt a néhány verset is. Emlékezz meg arról, hogy Jézus Krisztus feltámadta halottak közül, aki Dávid magvából való az én evangéliumom szerint, amelyekért még bilincset is szenvedek, mint egy gonosztevő, de Isten beszéde nincs bilincsbe verve. Azért mindent eltűrök a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Igaz beszéd ez, ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is, ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is, ha megtagadjuk, ő is megtagad minket, ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem takadhatja. Ez az egyetlen reménységünk. Amen. Az ige hirdetését követően a 472. dicséret harmadik és negyedik versét énekeljük. Urunk, hálát adunk neked a tanítás, a bizonyságtételnek ezért a láncolatáért, amellyel hozzánk is elérkezett az örömhír, az evangélium. És hálát adunk neked, hogyha megnyitottad a szívünket, hogy hallgassunk a tiszta szóra, hallgassunk az üzenetre, hallgassunk a tanításra, és hogyha befogadhattuk azt, és újjászülethettünk általa. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket is alkalmassá és hűségessé akarsz tenni, hogy olyan bizonyságtévőid, olyan jó vitézeid, olyan szabályszerűen küzdő versenyzőid és olyan fáradozó földműveseid lehessünk, akik a földi küldetésüket beteljesítik a te lelked ereje által. De hadd kérjünk, Urunk, azokért is, akik kísértések között vannak, akik éppen meginoktak a hitükben, akik a nehézségek hatására eltántorodtak, Urunk, te állíts fel őket, te erősíts meg őket, hiszen mindannyiunknak erősítésre van szükségünk, legyünk hívők, akármilyenek, de ha te nem erősítesz bennünket, mindenképpen végünk van. Kérünk, Urunk, hogy te állj gyászolók mellett és örülők mellett egyaránt. Te légy a betegekkel és az egészségesekkel egyaránt, hiszen mindannyian rád vagyunk szorulva a te kegyelmedre és vezetésedre. De legfőképpen hadd köszönjük azt, hogy egyszülött fiadat adtad a keresztre, hogy mindez az üdvösség útja egyáltalán a miénk lehessen, hogy rátalálhassunk a te kegyelmedre, a te kegyelmedből. És kérünk gyülekezetünkért, hogy vezesd azon az úton, amely kegyelemről kegyelemre és hitből hitbe halad tovább, és halad egyenesen előre, add, hogy ne térjünk le a keskeny útról, se jobbra, se balra. Vezesd bennünket végig, amíg meg nem érkezünk. Urunk, ezen a földi zarándok úton társakként vagyunk együtt egy gyülekezetben, vezess bennünket úgy is, mint gyülekezet, ne csak úgy, mint egyes-egyes emberek. Kérünk, Urunk, hogy érkezzünk meg hozzád, vagy érkezz meg te hozzánk ígéreted szerint, hiszen várjuk a te visszajöveteledet. Munkálkodj életünkben, gyülekezetünkben, hazánkban, légy az egész világon a te kegyelmeddel, gyűjtsd össze a tiédet. Várunk, Urunk, jövel, Urunk Jézus, és kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban elmondott imádságunkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.